alagjáért. Aztán odaírta alá, hogy vége, és utána körbe táncolta a szobát, ugyanott a Buldorado Hotelban, és azt visítozta. Szabad vagyok, végre szabad, mindenható Isten, végre megszabadultam, a hülye tyúk végre feldobta a talpát. Új regényének Száguldó autók volt a címe, és amikor a végére jutott, bezzeg nem nevetett. Csak ült egy ideig az írógépe előtt, és arra gondolt. Lehet, öregem, hogy most nyerted el a jövő évi amerikai könyvdíjat. És ekkor fölemelte. Egy kis zúzódás a jobb halántékon, de az nem látszott komolynak, hanem a lába. Rögtön láttam, pedig már alkonyodott, hogy a lába a telefonkagylót és egy üveg Dom Pérignont rendelt a szobapincértől. Emlékezett, hogy várta az italt, és közben felalá járt a szobában, amelyben 1974 óta minden könyvét befejezte. Arra is emlékezett, hogy 50 dollár borravalót adott a pincérnek, és megkérdezte, nem hallott-e a meteorológiai előrejelzést. Az örömtől kábult pincér széles mosolya jelentette, hogy a feléjük tartó vihar az előrejelzés szerint feltehetően irányt változtat, és délnek fordul Új-Mexikó felé. Emlékezett az üveg jeges tapintására, a kilazított dugó diszkrét pukkanására, majd az első pohár ital száraz, csípős, savas ízére, aztán meg arra, hogy kinyitotta az utazótáskáját, és megnézte a New Yorkba szóló repülőjegyét. És hirtelen felidéződött benne, ahogy a pillanat hatása alatt úgy döntött, és hogy a legokosabb az lesz, ha most rögtön hazaviszem hozzám. Nem volt könnyű a furgonig vonszolni magát, de, amint észrevehette, jól megtermett nőszemély vagyok, és a kocsim hátuljában volt egy csomó takaró. Szépen beemeltem, és a takarókba csavartam, de már akkor, pedig félhomály volt meg minden, olyan ismerősnek láttam. Azt gondoltam, talán, hogy kihozza az öreg Camarót a parkológarázsból, és ahelyett, hogy repülőre szállna, elindul nyugatnak. Mi a fenét keresne New Yorkban? Nem várja ott más, csak a városi lakása, üresen, siváron, barátságtalanul, az is lehet, hogy közben ki is rabolták. Fütyülök rá, gondolta, és újra töltötte poharát. Indíts nyugatra, komám, rajta! Az ötlet olyan őrült volt, hogy már-már értelmesnek tetszett. Nem visz magával mást, csak egy váltás ruhát, és találtam egy táskát, azt is beraktam, de egyebet nem láttam, és csodára féltem, hogy még meghal itt nekem. Hát beindítottam az öreg Bessit, és fogtam a száguldó autó kéziratát, és ráhajt a főútra Vegas, Reno, vagy akár az angyalok városa felé. Emlékezett, hogy az ötletet eleinte ostobának érezte, az e fajta kiruccanás jól illett volna a valamikori 24 esztendős Paul Sheldonhoz, aki sikeresen eladta első regényét, de nem a mai férfihoz, aki 2 évvel ezelőtt ülte meg 40. születésnapját. De még néhány pohár pezsgő, és az ötlet már egyáltalán nem tűnt ostobaságnak, sőt, valósággal elegáns és nagyvonalú volt a féle Odisszea az ismeretlenbe. A legjobb módja annak, hogy a regény képzelbeli birodalmát elhagyva ismét rátaláljon a valóságra. Elindult hát, kialszik nekem, mint a gyertya lángja. Biztos voltam benne, hogy meghal. Esküszöm, biztos voltam benne. Ezért kihúztam a tárcáját a farzsebéből, megnéztem a jogosítványát, és láttam a nevét. Paul Sheldon. Előbb véletlen névazonosságra gondoltam, de a fénykép a jogosítványban az is nagyon hasonlított magára. És akkor úgy megrémültem, hogy le kellett ülnöm a konyhaasztalhoz. Azt hittem, menten elájulok. Később még az is eszembe jutott, hogy talán a fénykép is csak véletlenül hasonlít magára. Elvégre az ilyen igazolványképek igazából senkire se hasonlítanak. De aztán megtaláltam az írószövetségi, meg a Pen Club igazolványát is. És akkor már tudtam, hogy maga a vesztébe, mert aztán havazni kezdett. De még jóval előbb benézett a Buldorado bárjába is. És 20 dolcsi borravalót adott George-nak, hogy felszerelje magát még egy üveg dommal, és míg az 170-esen gurult a sziklás hegységbe, az ólomszínű ég alatt mégis itta. Aztán valahol az Eisenhower alagúttól keletre letért az autópályáról, mert az utak üresek voltak és szárazak. A vihar délnek kanyarodott, hát bánja a fene, meg aztán a nyavajás alagút is idegesítette. Berakott egy régi Bo Diddley szalagot a műszerfal alatti magnóba, és csak akkor kapcsolta be a rádiót, amikor a Camaro már veszedelmesen csúszkált. És ő rádöbbent, hogy nem holmi múló helyi hózápor, hanem maga az igazi, hamisítatlan vihar érte utol, amely végül talán mégsem kanyarodott el délnek, hanem talán éppességgel errefelé szágult, és lehet, hogy ő nyakig ül a bajban, ugyanúgy, mint most is. De elég részeg volt hozzá, hogy azt képzelje, kikormányozhatja magát belőle. Így aztán ahelyett, hogy megállt volna kanában, és ott keres fedelet a feje fölé, továbbhajtott. Emlékezett, hogy a délutáni égbolt átalakult valami tompa szürkére krómozott nagyító lencsévé. Emlékezett arra is, hogy a pezsgő hatása lassan elszállt, meg arra, hogy előrehajolt a szerelvényfalhoz cigarettáért. Akkor csúszott meg a kocsi utoljára, ő megpróbálta egyenesbe hozni, de reménytelen volt. Aztán emlékezett még valami súlyos, tompa puffanásra, és utána a fenn és a len helyet cserélt, ő pedig felordított. És amikor az ordítást meghallottam, már tudtam, életben marad. A haldoklók ritkán ordítoznak, nincs erejük hozzá. Én aztán tudom. És akkor elhatároztam, hogy visszahozom az életbe. Előszedtem egy fájdalomcsillapítót, és beadtam magának. Utána el is aludt. Amikor felébredt, és újból rákezdett az ordítozásra, megint adtam csillapítót. Egy ideig láza is volt, de azt is elintéztem, lázcsillapítót adtam ellene. Egyszer-kétszer még kis ilyen beadta a kulcsot, de most már túl van a veszélyen. Akár a szavamat is adhatom rá. Felállt.